Tisztelettel köszöntöm Önöket, Tomor Tamás vagyok, és mindjárt át is adnám a szót Kákonyi Gábornak, aki az első néhány dél erejéig kezdi az előadást.
Gyors teszek, a Blom csoport már tavaly is fölbukkant. Talán annyit érdemes róluk tudni, hogy Európában a legnagyobbak a légifényképezésben, elég sokféle szenzoruk van, és csak egy ilyen rövid bemutatás, 2-3 dia erejéig én vagyok a Blom magyar hangja. Itt van a körünkben a Blomnak a közép-európai menedzsere, a Ján Szirotek. Ján, maybe you should stand up. Úgyhogy ő csehül áll a magyarra, én meg csehül állok a csehel, tehát próbálok pár dolgot elmondani a Blomról. Azért 24 országban vannak jelen, van egy ilyen mérnöki szolgáltatási csoportja, van egy információs rendszerek csoportja, és bárhová oda tudnak érni 3 óra alatt a repülőgépeikkel, úgy vannak kialakítva a központjaik. Nagyon sokféle szenzoruk van, tehát a elég jó nevű Vexel, Ultrakem szenzorokon át a Leica szenzorokig, a mostanában divatos lidaros felmérésig, amiről majd ugye több szó lesz. Vannak ezek a mélységmérések, hát itt valaki batimetrikusnak fordította, de nevezzük ezt mélységmérésnek, termális kamera, több minden más is. És hát ami az egyik specialitása a Blomnak, ez a ferdetengelyű felvétel, tehát az ortofotót egyre többen egy ilyen kilapított világnak tekintik, és azt mondják, hogy ha ugyanarra a pontra 5 kamerával nézek rá egyszerre, akkor abból egy ilyen 3D-s városmodell elég könnyen fölépíthető, és akkor láthatom egy épületnél, hogy hol van a hátsó bejárat, meg a homlokzatok. Tehát az ortofotó jó, de egy 3D-s városmodell valós homlokzatokkal az meg még jobb. Sokféle terméket ad, ezekről már beszéltünk, tehát a digitális terepmodell, városmodell, ezek megjelennek ilyen szerver termékgyanánt is, tehát hogy van egy Blom Urbex szolgáltatás, amiben olyan 1500 európai város van benne, és az ember csak a felhasználásért fizet, tehát a Blom menedzseli a szervereket, a tartalmat, a felhasználó meg amennyit használta, annyit fizet ki ebből a szerver szolgáltatásból, és már is átadom a szót a Károly Róbert főiskolában.
Köszönöm szépen! Csak néhány dia a főiskoláról, talán aki esetleg kevésbé ismeri, hogy Gyöngyösön található ez a főiskola, a Budapesttől nem túl messze, és a közös előadásunknak az az apropója, miközben itt a néhány tényleg felvezető diát mutatom, hogy a Ajkai Vörösiszap katasztrófa felmérésében közösen dolgoztunk a Blommal. Nem ez az egyetlen közös munkánk, több ilyen projektmunka is zajlott, illetve zajlik. Ezek a képek a főiskoláról, illetve a hozzátartozó infrastruktúráról készülnek, különösen figyelemre méltó a saját borászatunk és annak termékei. És én akkor rátérnék erre a sajnálatos eseményre mindjárt egy kronológiai áttekintéssel. Ugye sajnálatos esemény bekövetkezett egy hétfői napon, október 4-én, délután 1 óra körül. 5-én lényegében a engedélykéréseket már is elkezdtük a repülésnek a végrehajtására, illetve megkaptuk az engedélyt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatótól, egész pontosan nem engedélyt, hanem kifejezetten felkérést kaptunk erre a felmérésre. A felméréseket 3 napba telt előkészíteni, ez magában foglalta a repülőgépek biztosítását, különböző egyeztetéseket légihatósággal, katasztrófavédelemmel, légtérzárfeloldás, a beszerelési idő, csak hogy néhányat említsek, majd pedig az elkövetkezendő 3 napban elvégeztük a terület felmérését, és innentől kezdve az a közel 3 hetes munka következett, aminek majd minden este a katasztrófavédelem központjában ért véget Budapesten, ahol beszámoltunk az aznapi elemzések eredményeiről. Sok alvás ebben az időben nem volt. Hát a légi felmérések szempontjából szerencsés időszakot éltünk akkor, ugyanis nagyon ideális felmérési körülmények voltak, páramentes, tiszta idő volt, magas napállásszögértékek mellett tudtunk dolgozni. Két repülési magasságban végeztük el a felméréseket, a termális kamerával merészkedtünk le 150 méterre, akkor, amikor a katonai helikoptereket sem engedték 300 alá, a többi felmérést azt 800 méterről végeztük. Alapvetően három csoportba sorolható az összegyűjtött adatoknak a típusa. Ezek közül a termális, illetve a látható, illetve a infrafelvételeket durván 4 négyzetkilométer, tehát a tározótér, sérült tározótér és közvetlen környezetére végeztük el. A lidár felmérést az 10 négyzetkilométer területre, illetve a hiperspektrális felmérést a 100 négyzetkilométeres területre vettük fel. A többi adatot nem olvasom fel, elég nagy méretű adat mennyiség keletkezett. Talán még az utolsó mondat egy nagyon érdekes dolog. Ez azt jelenti, hogy miután egy ilyen katasztrófa helyzet még nem nagyon történt az országban korábban, ami ennyire súlyos és, hogy is mondjam, csak depresszív lett volna, ezért azonnal életbe lépett az a jogszabály, amikor teljes hírzárlatot rendelt a katasztrófa védelem. Mi csak személyesen velük állhattunk kapcsolatban, adatot nem szolgáltathattunk ki. Most már bemutathatjuk az eredményeinket. Magáról a területről egy kép kivágat, a bal felső sarokban látható a repülőgép GPS által húzott piros csík a hiperspektrális felmérés területét fedi le. Szintén illusztrációként a három repülőgéppel végrehajtott felmérésből kettő, a bal felsőben a hiperspektrális kamera, a jobb alsóban pedig egy termális szenzor foglalt helyet. Szintén illusztráció a felméréshez használt eszközökről, szenzorfejekről, és akkor három pontban összefoglalnám a elvégzett felméréseket. A legelső pontban a termális kamerával végzett mérésekről szeretnék beszélni, itt a technikai részletekben a ebéd közelsége miatt nem szeretnék elveszni. Igazából a célok voltak a lényegesek, mi volt az a három fontos kérdés, amit ki tudtunk mutatni, és ami ott abban a pillanatban, szűk egy héttel a katasztrófa után a döntéshozókat érdekelte. Hát először is, hogy voltak-e a töltéseken további repedések, törések, azon szivárgások, illetve hogy a töltés alatt jön-e át további folyadék, gyengíti-e tovább a töltést, tehát magyarul várható-e újabb szakadás, újabb hulláma a katasztrófának. Néhány képet mutatnék a termális kamerával történt felvételről. Termális felvételezés 90 fokban is, illetve oldalnézetből is történt. A sérült tározó tér, nem tudom, hogy ez a prezenter működik-e. Működik. Tehát a sérült tározó tér itt található, ez a 10-es kazetta, illetve fölötte található 9-es kazetta. A kettő közötti falra a 9-es kazetta felől nagyon nagy nyomás nehezett, miután a 10-es kazettából kifolyt az anyagnak egy jelentős része, így az egyensúlyi helyzet felborult, és félő volt, hogy ez a töltésszakasz itt bizony kiszakad. A kérdés az volt, hogy van-e rajta repedés szivárgás, ilyet nem fedeztünk fel. Szerencsére nem is következett be ez a szakadás. Talán a másik látványos felvétel itt bal oldalt látható, ahol a töltés alatti átszivárgást detektáltuk. Ez szabad szemmel ott nem volt látható, hiszen növényzettel erősen borított terület volt, és félő volt, hogy ez a gátszakasz is esetleg megreped, megbillem. Szerencsére ez sem következett be. A felmérésünknek tulajdonképpen az első látványos és gyors eredményt adó eredményeit ezt ugye bemutattam. A második csoport, ami egy kicsit tovább tartott, de ez is egy héten belül volt, hogy végeredményt tudtunk produkálni, ez a LIDAR módszer, a LIDAR-ra készült felmérés, amelyet a BLOM csoport végzett el felkérésünkre, egy Leica LS 60-as második generációs kamerával, mérő eszközzel. Mik voltak a kérdések, mik voltak a felmérésnek a céljai? Ugye először is nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mennyi iszap jött ki. Nem mi természetesen, hanem erre például a nyomozó főhatóság volt különösen kíváncsi. Ezt köbméterre pontosan meg tudtuk határozni, amelyet később a Buga úrék által végzett felmérés visszaigazolt. 42 köbméter eltéréssel határoztuk meg egymástól függetlenül ezt az értéket, ők ortofotó alapján, mi pedig lidár alapján. Nem akarom sokkolni a hallgatóságot a pontos értékkel, de nem annyi, amennyit a médiában hallhatta. A második pont ugye a 10 per A tározó kapacitásának a kérdése volt. Talán emlékeznek, hogy a sérült tározótér mellett, erről fogok majd mutatni egy kis bejátszást, egy kis pici tározó volt, ami elsősorban csurgalékvíz, csapadékvíz tározására volt hivatott, és miután a termelést leállították, de ezt újra kellett indítani különböző okokból, kérdés volt, hogy hova tegyék a vörösiszapot, ami a termelés mellékterméke volt. Ez a 10 per A tározó lett erre kiszemelve, viszont miután ez egy kisméretű tározó volt, kérdés volt, hogy hány napig lesz ez elég, mennyi ideig működhet a gyár. A MAL ZRT mondott egy olyan 5-6 hónapot, mi ezt kiszámoltuk, hogy pontosan mennyi, szűk egy hónap volt egyébként. A LIDAR-ral meghatározott geometria alapok szolgáltak építési alappontként, illetve alapfelületként, hiszen ugye itt szükséggát épült, szükségtöltés épült, terelőművek épültek, és épülnek most is. Ehhez a bemeneti input adatot ez a felületmodell jelentette. Együtt dolgoztunk a Műszaki Egyetemről a vízépítési tanszékkel, Józsa János professzor úr vezetésével. Ő általuk készített Mikey alapú elöntési modellt, ehhez is bemeneti adatként szolgált ez a LIDAR felület. És végül pedig meg tudtuk határozni pontosan a iszap mennyiségét, amennyi kiülepedett a kárterületen, az általunk felmért terület részén. Ez szintén illusztráció, ugye egy 3D-s modell a sérült tározótérről, illetve ugyanez oldalnézetből, ez a MAL ZRT által emelt szükségtöltés. És akkor most hirtelen átváltok Józsa János professzorrá, bár az orgánumot nem lehet visszaadni, kétségtelen, aki ismeri, azt tudja, hogy mire gondolok. A lényeg az, hogy ők a Műszaki Egyetemen készítettek elöntési modellt, és én elkértem ezt tőle, aki hozzájárul természetesen a bemutatásához. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy rövid lesz a videó. A bal alsó sarokban lehet látni az eltelt időt percekben, illetve egy mélységi skálát. A piros szín az 2 méter mélységet jelöl. Én 1,95 vagyok, tehát nagyjából el lehet képzelni, hogy ahol piros, ott én már nem látszanék ki a felszín alól. Durván Kolontár településnek egy olyan 10 perce volt. Óriási intenzitással történt meg maga a szakadás, nagyon-nagyon nagy intenzitással jött ki az anyag, ugye folyadékfázis és iszapfázis vegyesen, és a legelén ilyen ház tömb nagyságú szilárdfázist is sodort magával az anyag. Valóban szerencse a szerencsétlenségben, hogy ez nappal történt, ha ez éjszaka történik, ott szerintem senki nem éli túl ezt a katasztrófát. Tizenöt percnél tartunk most. Ezeknek a modelleknek nagyon sok ilyen modell készült, a professzor úrék sokat készítettek. Azért volt nagy jelentősége, mert hogy az eseményeket rekonstruálni szükséges volt, hiszen akkor még, amikor ezek a modellek készültek, tartani lehetett az újrabekövetkezésüktől, megismétlődésüktől a többi tározó esetében. Ugyanígy a bal alsó sarokra hívnám fel a figyelmet, ahol a eltelt idő percekben lesz látható. A sérült tározótér itt található, Kolontár település, illetve Devecser település, Somlyóvásárhely pedig itt látható. Bekövetkezik a szakadás, és az idő itt már egy kicsit gyorsabban fog telni. Talán előre szaladok egy kicsit az eseményekre, amire érdemes figyelni a patakmeder, amin keresztül ugye kicsit előre szaladt a szennyeződés, illetve az idő, hiszen Devecsernek közel 3/4 órája volt a szakadáshoz képest ahhoz, hogy kitelepítésre kerüljön az a terület, ahol valójában elöntésre került. Még van 2 percem, és elég sok diám, de igyekszem. Elnézésüket kérem, bele kell, hogy szakítsak ebbe a videóba. Ezen a képen néhány mintakeresztszelvényt lehet látni. A piros vonal az a eredeti tározási szint, folyadék tározási szint, ami a katasztrófa előtt egy hónappal volt pont a Buga úrék által repülve. Tehát az ő általuk biztosított alapadatból szedtük le ezt a piros felszínt, illetve a kéket pedig a lidárral mértük. Lehet látni, hogy a kettő közötti mennyiség hiányzik. Csak a méretek hozzávetőleges meghatározására, ez itt egy ilyen 12 emeletes ház tömnek a magassága. tehát a töltések 22-23 méter magasak a töltéskorona. A szélességük a töltéskoronán 4 kamionnyi szélességük körülbelül, óriási méretek. Hát őszintén sajnálom, hogy ezt a diát, ezt a kis videót is valószínűleg át kell ugrani. Ez egy, de ezt nem ugorjuk át, nézzük meg. Felhasználok a hátrevő másfél percemből egy felet. Arra, hogy a lidárral lerepült területről készítsünk egy gyors körutazást. Itt látható a 10 per áll szükségtározó, aminek a tározó kapacitása kérdéses volt azokban a napokban. Ez pedig mögötte a szintén folyadékfázissal, 13-as pH-jú folyadékfázissal telve lévő 9-es tározó. A felületmodell, amit a lidár segítségével előállítottunk, annyira pontosra sikerült, hogy több egymástól függetlenül is elvégzett geodéziai, földi geodéziai méréssel visszamért pontossága 5 centi alatti volt mindenhol. Átlagos pontsűrűség 4,8 volt méterenként a lidár pontsűrűség. De lehet látni, hogy eléggé, hát hogy is mondjam, szükségtározó. Ezen az ábrán a szükségtározóról készített Balti-tengerszint feletti magasságokhoz tartozó tározókapacitási értékek tartoznak köbméterben kifejezve, és mivel hogy ismertek voltak általunk a gyár által napi szinten kibocsátott mellékterméknek a köbméter értékei, meg tudtuk határozni, hogy körülbelül 40 nap, szűk 40 napjuk van a termelésre. És végül a harmadik csoportban, de nem utolsó sorban a hiperspektrális felmérésnek az eredményei tartoznak. Ennek a felmérésnek a célja az volt, hogy még annyit mielőtt tovább ugranék egy gondolattal, hogy a lidáron kívüli felméréseket a főiskola saját eszközrendszerével végeztük el. Ennek a felmérésnek három fontos célja volt. Az első az volt, hogy a szennyezés kiterjedését pontosan meghatározzuk, hiszen hiába volt ez vörös színű és légi felvételekről is jól azonosítható, látható, de a hiperspektrális felmérés bebizonyította, hogy a folyadékfázis bizony máshova is eljutott, és nem feltétlenül csak a piros szín volt a pontos geometriai határa ennek a szennyeződésnek. A másik fontos mérési feladatunk az volt, hogy a kiülepedett szennyezésnek a koncentrációját, illetve fémtartalmát, esetleges más anyagtartalmát határozzuk meg, hiszen akkoriban még az is lábra kelt, hogy radioaktív szennyeződést is tartalmaz ez az anyag, nem tartalmaz egyébként, nem tartalmazott. És végül pedig nagyon fontos volt, hogy a kiülepedett anyagnek milyen a vastagsága, hiszen ezt az anyagot valakinek össze kell gyűjteni, azt meg kell tervezni, azt a gyűjtési munkát, ami pénzbe kerül, és ezt alapadattal ki kell szolgálni. RGB kivágat a hiperspektrális felmérésből. Csak kizárólag azt a területet hoztam magammal, amit a szennyezett területről készítettünk. Jóval nagyobb területet mértünk, mint említettem, ez közel 100 négyzetkilométer volt. Ennek az volt az oka, hogy ezt a mérést meg fogjuk ismételni idén tavasszal, illetve ősszel is, hogy a természeti környezetben bekövetkezett változásokat esetleg tudjuk bemutatni, elemezni. Szintén példaként egy felvétel, hogy milyen output eredménye született ennek a mérésnek. A vasoxid és az alumíniumoxid koncentrációról készült ez a kis kivágat. Az iszap vastagság, illetve a növényzet, de ezt átugrom, mert igazából az egyik végterméket szeretném jobban megmutatni. Ez pedig a 3 cm-nél vastagabb kiülepedést tartalmazó terület, ennek a pontos geometriai kiterjedése látható ezen a felvételen. Ebből leolvasható, hogy összesen 400 hektár terület szennyeződött. És végül pedig, de nem utolsó sorban, az az output, amit a Vidékfejlesztési Minisztériumnak és az MGSH-nak adtunk át használatra, ez pedig a külterületi ingatlan kataszter fedvénnyel átfedetett 3 centinél vastagabb kiülepedés a mennyiségei, négyzetméterben, illetve köbméterben kifejezve. Így azt hiszem, hogy minden olyan alapadat rendelkezésükre állt, már egy hónappal a katasztrófa bekövetkezése után, ami alapján el lehetett kezdeni a objektív beavatkozás tervezést. Tehát minden hatóság, ha úgy tetszik, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mezőgazdasági szakigazgatás helyzetben volt ezek által, az adatok által, így szép magyarosan a végére. Tettünk néhány javaslatot a környezetállapotnak a felmérésére, illetve a tározó tér és környezetének a további felmérésére. Ezeket mind a mai napig nem nagyon tűnt fel, hogy meghallgatták volna, vagy meghallották volna, meghallgatták. Szerintünk olcsóbb az országnak, meg mindenkinek, különösen a megsérült emberek családjainak, hogyha előre gondolkozunk, előre modellezünk, és annak a költségeit előre kismértékben finanszírozzuk, mint utána a kárelhárítást. Tehát ezt közfej nem is szeretnék erről többet mondani. Köszönöm szépen a figyelmet, ha kérdés van, akkor természetesen állunk rendelkezésre.